Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Jövő csütörtök péntekre teljes kapacitással működhet az atomerőmű, ezt jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Pakson, ahonnan élő Facebook videóban jelentkezett be. A kormányfő, aki Gajdos László élő környezetért felelős miniszterrel tartott bejárást a Dunapartján, elmondta, már biztos, hogy nem kell lekapcsolni az atomerőmű egyik turbináját sem. Magyar Péter hozzátette, a munkálatoknak köszönhetően emelkedett a vízszint, így vasárnap éjféltől elkezdik ütemezetten visszakapcsolni a jelenleg nem működő blokkokat. Jövő csütörtök péntekre újra 2000 megawatt kapacitással termelhet az atomerőmű, közölte a miniszterelnök. Az épülő fenékküszöb visszaduzzasztó hatásának köszönhetően 15 cm-t emelkedett a Duna vízszintje, és az erőmű felé vezető hidegvizes csatornában is több mint 5 cm-t nőtt a vízszintje. A létesítménnyel a mostaninál esetleg alacsonyabb vízszint mellett is megőrizhető lesz az atomerőmű működése teljes kapacitással, tette hozzá a miniszterelnök. A nehéz helyzetekben való összefogásért mondott köszönetet a miniszterelnök csütörtökön Budapesten a Tisza-szigetek országos találkozóján. Magyar Péter kifejtette, elsőként a hőkupola idején fogott össze az ország, amikor megdőlt a valaha volt legmagasabb hőmérséklet. A miniszterelnök jelezte, sikerült elérni, hogy ne legyen kiemelkedő a halálozás és ne alakuljon ki rendkívüli helyzet. Magyar Péter hozzátette, második alkalommal a vállalatok és az emberek összefogása járult hozzá ahhoz, hogy megakadályozzák az energiainfrastruktúra összeomlását. A Tisza párt elnöke kiemelte, a harmadik összefogás alkalmával a paksi atomerőműnél sikerült olyan eredményt elérni, amelyre sokan nem számítottak. Mint mondta, nem csak a meglévő turbinákat sikerült megvédeni, hanem az erőmű vasárnaptól újraindul, és várhatóan jövő csütörtöktől teljes gőzzel 2000 megawattot termelve üzemel. Lemondott országgyűlési képviselői mandátumáról augusztus 20-ai hatállyal Lázár János Magyarország előző kormányának közlekedési és beruházási minisztere. A fideszes politikus a Facebook oldalán jelentette be döntését csütörtök délután. Mint írta, már a Fidesz képviselőcsoportjának megalakulásakor bejelentette, hogy legfeljebb egy évig vállal szerepet a frakcióban, utána visszaadja mandátumát a közösségnek. A párt parlamenti munkájában azért vállalt szerepet, mert egyetértett a pártvezetéssel abban, hogy a Fidesz megújulása mellett a politikai folytonosságra is szükség van. Lázár János úgy fogalmazott, ma ezt másképp látom, a választások óta eltelt rövid időszak arról győzött meg, hogy a folytonosság képviseleténél ma fontosabb a párt megújulása. Döntésemmel ehhez kívánok hozzájárulni, fogalmazott Lázár János. Az előző kormány minisztere azt írta, lemondásának három nyomós oka van, a felelősség, az önkény, amit szerinte a Tisza kormány képvisel, és a megújulás. Megnyílt az Országháza nagyközönség előtt csütörtökön az augusztus 20-ai állami ünnep alkalmából. Az érdeklődők ingyenesen tekinthetik meg a díszlépcsőházat, a kupolacsarnokot és a Szent Koronát szombaton 16 óráig. A déli nyitásra várakozva a Kossuth Lajos tér északi oldalán kialakított bejárattól csak nem a Kossuth téri metró megállóig álltak sorban az érdeklődők. A megkérdezettek jellemzően 2-3 órás várakozási idővel számoltak. Az Országház épületébe biztonsági átvizsgálás után lehet belépni, ott lehetőség nyílik a díszőrség által őrzött Szent Korona és a koronázási jelvények megtekintésére is. Az Országgyűlési Múzeum tárlatai is várják az érdeklődőket. Az Országház kőtárában a Szent Korona az Országházban című kiállítás, az In Memoriam 1956. október 25-e emlékhely és kiállítás, valamint a Magyar Törvényhozás 1000 éve című tárlat szombatig díjmentesen látható.
Az időjárásról.
Szombaton nyugaton felhősebb, keleten napos idő valószínű, északkeleten kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar, az északnyugati szél több felé megélénkül, a hőmérséklet csúcsértéke térségünkben 30 és 34 fok között valószínű.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Eső lábalók, ernyőt nyitok, míg elandalok. Gyere alá, neked nyitottan, ha rám esik, csak nyugodtan.
Foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Indul a kitekintő itt az Európa Rádióban. Ahogy már megszokhatták, a mikrofonnál ilyenkor a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra. Mi az a paleontológia? Milyen kincseket rejthetnek a kőzetek? Miért játszanak kulcs szerepet a természettudományi múzeumok gyűjteményei? Az új technológiák, például a CT vizsgálatok és a digitális rekonstrukciók mit tesznek lehetővé?
És vajon tényleg éltek galléros dinoszauruszok Európában? Aki pedig a kérdéseimre válaszol majd, dr. Ősi Attila paleontológus, az ELTE őslénytani tanszékének vezetője.
Hát rengeteg olyan fosszília van, ami nagyon töredékes, mondjuk még benne van a kőzetben, valami oknál fogva ki se lehet rendesen preparálni a kőzetből. Hát ilyenkor segít például a CT. Tehát az egész kőzet tömböt, ha kell, egy tonnás tömböt is ma már be lehet tenni bizonyos CT berendezésekbe. És a CT az gyönyörűen átvilágítja, kirajzolja, ami ott van, és esetleg olyan részek jönnek elő, amiket korábban senki nem látott.
Remélem sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak velem és az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Újabb szenzációs felfedezéssel gazdagította a tudományt az immár 25 éve kutatott iharkúti dinoszaurusz lelőhely. Egy frissen azonosított koponyalelet ugyanis alapjaiban változtatja meg az eddigi elképzeléseket. A Nature folyóiratban most megjelent tanulmány szerint az Aikaceratops nevű körülbelül 85 millió évvel ezelőtt élt növényevő dinoszaurusz egyértelműen a ceratopsziák csoportjába tartozott. Ez a dinoszaurusz csoport, amelybe a híres Triceratops is tartozik, eddig szinte kizárólag Ázsiából és Észak-Amerikából volt ismert, európai jelenlétük pedig mindeddig vitatott volt. Az Aikaceratopsot először 2010-ben írták le iharkútról, ám besorolása már akkor is heves szakmai vitákat váltott ki. A további részletekről dr. Ősi Attila paleontológussal, az Eötvös Loránd Tudományegyetem őslénytani tanszékének vezetőjével beszélgettem.
Hát az iharkúti dinoszaurusz lelőhely, ez a Bakonyban található, és ez egy régi, egykori bauxitbánya területe, ahol a bauxitot, az alumínium ércét, ami tulajdonképpen egy ilyen vöröses színű, kemény kőzetnek mondható, vagy ércnek, ezt ilyen külfejtéses bányákkal művelték a 70-es évek végétől. Na most ahhoz, hogy ez a bauxithoz a kőzetekben, a föld mélyén hozzáférjenek, néha akár 100-120 méteres mélységben, a bauxit fölötti kőzet rétegeket le kellett ugye takarítani nagy munkagépekkel. Emiatt aztán a bauxit fölötti különböző kőzetek a felszínre kerültek, olyan kőzetek, amelyeket egyébként nem biztos, mi a felszínen mi láttunk volna, vagy tudtunk volna tanulmányozni. És amikor aztán 2000-ben, amikor én egyetemi hallgató voltam, ellátogattunk az egyik ilyen bauxitbányába, ide egykori iharkút település határában, mivel ez az iharkút település ugye 80-as években megszűnt, pont a bányászat miatt. Szóval amikor ellátogattunk ide, akkor megláttuk ennek a bauxitbányának a különböző részein azokat a krétakorú kőzeteket, amelyek a dinoszauruszok korából származtak, és ezek egykori ilyen folyóvízi, ártéri, néhol tavi környezetben képződött üledékes kőzeteket tártak fel. Na persze nem véletlenül jártunk mi erre, mi kifejezetten ezt az úgynevezett csebányai formációt, hát így hívja a geológia ezt a folyóvízi, ártéri kőzet anyagot, ilyen homokos, agyagos kőzetről van szó. Ezt akartuk tanulmányozni, mert gondoltuk, hogy ebben biztosan lesznek majd szárazföldi gerinces állatok csontjai is. És hát a sejtésünk beigazolódott, mert azon a napon, 2000 áprilisában, amikor ide jöttünk, amikor néhány órányi kutatás után valóban bele is botlottunk egy olyan kőzetrétegbe, amelynek a felszínén ott ültek különböző méretű és különböző állatoktól származó csontleletek.
Az Aikaceratops, amelyet felfedeztek, a mostani koponyalelet, abból egyébként már régen is találtak itt iharkúton?
Igen, hát ez egy nagyon érdekes történet, mert mai fejjel már tudjuk, hogy ennek a dinoszaurusznak a legelső leleteit, azt már az első gyűjtések, tehát a 2000-es évben történt első gyűjtések során megtaláltuk. Akkoriban még úgy gondoltuk, hogy ez egy úgynevezett ornitopód a dinoszaurusznak a leletanyaga, és hát akkoriban, hogy az erdélyi dinoszauruszokkal lehetett legkönnyebben összehasonlítani, tehát 25 évvel ezelőtti állapotról beszélünk, és hát Erdélyből is ismertek voltak ilyen növényevő, a hátsó két lábukon járó ornitopóda dinoszauruszok, amelyeknek hasonló fogai, hasonló végtagcsontjai, állkapocs elemei voltak, mint amit mi itt megtaláltuk. Szóval úgy gondoltuk, hogy van itt nekünk egy ilyen viszonylag kis termetű, növényevő ornitopoda dinoszauruszunk, ami az erdélyi, akkoriban még kezdetben Rabdodonnak, aztán később Zalmoxes néven leírt növényevő dinónak valami közeli rokona. És akkor jött a 2009-es ásatás, amikor előkerült egy olyan koponya lelet, ami gyakorlatilag a koponya előső ilyen csőrszerű része. Ez szó szerint egy ilyen erősen kihegyesedő, hegyes, lefele görbülő, leginkább a papagájok csőrére emlékeztető maradvány volt, amelyet aztán alaposan megvizsgálva arra a konklúzióra jutottunk, hogy ez a csőrszerű lelet egy ceratopszia, tehát egy galléros vagy tülkös dinoszauruszhoz tartozhatott. Ekkoriban még úgy gondoltuk, hogy ez a csőrszerű lelet, és az előbb emlegetett különböző leletek, amiket egy ornitopóda dinoszauruszhoz tartozónak gondoltunk, ez két külön állatnak a leletanyaga. Úgyhogy az egyiket leírtuk 2010-ben, ugye a csőrszerű leletet ajkaceratopsznak, és 2012-ben pedig ez a másik növényevőnek gondolt dinoszauruszhoz tartozó leletet leírtuk a Mochlodon vörösinek. Azért Mochlodon vörösinek, mert ezt a Mochlodon nevű dinoszauruszt, amiről úgy gondoltuk két lába járó, leginkább az Iguanodon nevű dinoszauruszra emlékeztető ilyen kis dinó lehetett, gondoltuk akkor. Ezt Ausztriából már leírták, tehát ezt a Mochlodon genusz nevet, egy ilyen dinoszaurusz nevének általában két része van, és akkor van a Mochlodon, ami az első rész, ez a genusz név, vagy a nemnek a neve, és a Mochlodon Süssi, ami Eduard Süss után jött ott Ausztriában, 150 évvel ezelőtt nevezték el ezt a dínót, az pedig ugye a faj neve. Na most mi úgy gondoltuk, hogy ehhez a dínóhoz nagyon hasonlít ez a sok ilyen kis növényevőtől származó fog, meg állkapocs, meg különböző végtagcsontok, de egy másik fajhoz tartozik, úgyhogy Mochlodon vörösinek neveztük el. Vörös Attila paleontológus, és mondhatom, hogy a magyar paleontológia doájnja után, akinek egyébként a mi kutatócsoportunk is nagyon sokat köszönhet. Na hát a lényeg az, hogy aztán teltek múltak az évek, és 2017-ben előkerült egy olyan koponya lelet, amelynek az egyik vége olyan csőrszerű volt, mint az ajkaceratops csőre, de megvoltak az állkapocs elemek, és benne a fogak pedig egy az egyben olyanok voltak, mint a Mochlodon vörösinek a fogai. Úgyhogy lefagytunk egy pillanatra, mondhatom, néhány hétre, hónapra, hogy most akkor tulajdonképpen most mi történik itt, hogyan lehet ez egy ceratopszia dínó, amikor olyan fogai vannak, mint ennek a Mochlodon vörösinek, amit meg egy ornitopóda dínónak gondoltuk. Ugye tehát az ornitopóda dínók, azok dinoszauruszok, azok, amik hátsó két lábon járnak, az egy másik csoportja, növényevő csoportja a dinoszauruszoknak, mint a ceratopszia vagy tülkös galléros dínók. Na hát ez a lelet viszont, akárhogyan is vizsgáltuk, arra utalt, hogy ez a két állat, ez nagyon úgy tűnik, hogy egy és ugyanaz, csak valami olyan anatómiai állapotot rögzít, tehát olyan primitív anatómiai tulajdonságokat, jegyeket hordoz magán, például ezeknek a fogaknak a morfológiája, tehát alakja, az állkapocsnak a felépítése, amelyek az ornitopódákéra nagyon hasonlóak, de valójában úgy tűnik, hogy mi nekünk itt egy ilyen rejtett korai ággával van dolgunk a ceratopszia dínoknak. Úgyhogy ennek a 2017-ben megtalált új koponya leletnek a dokumentáció történt meg itt az elmúlt évek során. Így végül egy nemzetközi kutatócsoportban együttműködve Suzy Maidmentel, Richard Butlerrel, a brit kollégákkal, illetve Steve Brusettivel, talán az ő neve többeknek mondhat valamit, egy elég híres amerikai paleontológus egyébként, aki a skóciai Edinburgh Egyetemén a kutatót professzor, és ott dolgozik. Szóval velük, és hát még Félix Augustinnal a Tübingeni Egyetemről, illetve Csiki Sava Zoltánnal, kollégánkkal a Bukaresti Egyetemről, szóval velük álltunk így össze, és végül írtuk meg ennek a tudományos dokumentációját és feldolgozását. Suzy Maidmentnek és Steve Brusettinek az érdeme tulajdonképpen az ebben a munkában, hogy ők csinálták meg azt a, hát ma már mindenféle matematikai alapon nyugvó szoftveres elemzéssel megtámogatott ilyen rendszertani vizsgálatot, kikinek a rokona a dínók között, bizonyos csoportokra nézve, hogy kiderítsük, hogy tulajdonképpen az ajkaceratops melyik csoportjába is tartozik a dínoknak. Mert ma már ez nem úgy megy, hogy az ember leül a lelettel egy asztalhoz, és akkor elkezdi nézegetni, méricskélni, aztán azt mondja, hogy hát szerintem ez ehhez hasonlít, és akkor legyen az. Hát Nopcsa idejében nagyon-nagyon lesarkítva ez így volt, ugye Nopcsa Báróról, Báró Nopcsa Ferencről beszélek, a magyar dínok, a történelmi Magyarország első dinoszaurusz leleteinek felfedezőjéről és kutatójáról. És akkoriban még persze nem voltak ilyen technikák, lehetőségek, de ma már ez nem így megy, ma már mindenféle ilyen programok segítségével lehet ezt csinálni. Hát és végül is ez az elemzés, amit a Suziék elvégeztek, ez teljesen egyértelműen azt hozta ki, hogy ez az Ajka ceratops biztosan ceratopsia dino, sőt, ha mindez nem lett volna elég, nem csak, hogy ezt már gondoltuk korábban is, hanem az is kiderült, hogy azok az erdélyi dínok, amit egyébként részben Nopcsa írt le, legalábbis azoknak bizonyos leletanyaga, azok sem ornitopódák, ahogy ugye mi 25 évvel ezelőtt még összehasonlítottuk az első kis leleteinket az erdélyi dínokkal, és azt is ornitopódának gondoltuk, hanem bizony azok között is vannak ceratopsziák. És ezek az erdélyi dínok, legalábbis a jó részük, az jóval fiatalabb, mint a bakonyiak, legalább egy ilyen 10, néhol 12 millió évvel fiatalabbak, és ősföldrajzi szempontból egy másik egykori területen léteztek ezek, egy másik szárazulaton. Európa ugyanis egy szigetvilág volt ebben az időben, és ezeken a különböző szigeteken, hát hosszabb, rövidebb ideig léteztek ezek az egykori faunák, ezek az egykori dinoszauruszok és más állatok. Úgyhogy nagyon úgy néz ki, hogy a ceratopsia dínok különböző szigetein ennek az egykori európai szigetvilágnak, és különböző időben, de bizony úgy tűnik, hogy sokkal gyakrabban is jelen voltak, mint azt eddig gondoltuk.
Tehát magyarán egyébként azért hiánypótló ez a tanulmány, mert így fel tudták a teljes vándorlásukat, meg elterjedésüket térképezni?
Hát sajnos azt még nem, mert ahogy itt próbáltam felvázolni, ezek a leletek előjönnek egy adott pontján, mondjuk Európának, igaz? Uh-huh. Tehát itt van az Ajka ceratops lelet, ez a bakonyból került elő. Máshonnan a világból nincs Ajka ceratops lelet. Uh-huh. Az a kőzetréteg itt a bányában, amelyben ezek a leletek vannak, hát ez egy viszonylag vékony 20-30 centis kőzetréteg, és ahogy mondtam, egy folyóvízi áradás eredménye. Geológiai, de valószínűleg még emberi léptékben is, ez a 20-30 centis kőzetréteg benne a csontokkal, ez egy nagyon gyors esemény. Az is lehet, hogy néhány nap, vagy néhány hét maximum. Nem tudjuk pontosan, de tudti, hogy nem ezer, vagy akár millió évekről beszélünk. Az biztos. Tehát mondjuk úgy, hogy ez egy pillanat esemény. Ami azt jelenti, hogy akkor ott, abban a pillanatban létezett egy ilyen típusú dinoszaurusz itt ezen a területen. De hogy mondjuk a Krím területén létezette, ahova most sajnos nem lehet menni kutatni, pedig onnan is vannak hasonlókorú dínók. Vagy Bulgária területén létezette ilyen típusú dínó, ahol a bolgárok most már elkezdtek végre kutatni, és ez tök jó, és vannak jó eredményeik. Nem tudjuk. Azt tudjuk, hogy ottan Közép-Ázsia vidékén, Üzbegisztán környékéről vannak hasonló ilyen galléros dínok, azok mondjuk, hogy ázsiai tekintetben azok a legnyugatabbiak. Mert Közép-Ázsia területén, Mongólia, Észak-Nyugat-Kína vidékén, arrafelé vannak ilyen dínok, nagyon sokféle. Valószínűleg tartjuk, hogy onnan jöhettek erre nyugatnak, Európa irányába ezek a galléros vagy tülkös dínok, és tudjuk, hogy eljutottak legalább Üzbegisztánig, talán erre a Kaszpi vidékre is, bár onnan már nagyon töredékes leletek vannak, de hogy például a Krímről, Románia, Bulgária, tehát a Kelet-Európa területéről, és aztán így a mi kelet-közép-európai vidékünkről, honnan és milyen lelőhelyekről, milyen korokból lehetnének még ilyen dínok, azt egyelőre csak nagyon kevés lelet alapján tudjuk. Gyakorlatilag ez az egyik a magyarországi, másik pedig az újonnan meghatározott vagy áthatározott erdélyi leletanyag, amik, ahogy említettem, egészen fiatalok.
Egyébként ennek a kutatásnak lesz még folytatása?
Mindenképpen, tehát mi 26. éve fogunk remélhetőleg idén szintén ásni itt a bakonyi dinolelőhelyen. Több mint negyed évszázada megy a munka folyamatosan, hát a Covid évet 2020-at leszámítva minden évbe tudtunk jönni, ezek általában 2-3 hetes ásatások, 20-25 fővel, és hát kerülnek elő újabb és újabb leletek, és hát sokan mondják, vagy kérdezik, hogy hát ilyen régóta ásunk, ilyen sok lelet van, hát minek eddig ásni, nem elég még ez a lelet? Tehát erre mindig mondjuk, hogy hát az a helyzet, hogy ugye mi nem komplett csontvázakat ásunk ki. Tehát ezt azért ne úgy képzeljék el, mint a Jurassic Park nyitó jelenete az első filmben, hogy ott a komplett csontváz, Ellen Grant így ecseteli le a fejétől a farka végéig a dolgokat. Ne, hát itt nem ez van, ezért ilyen a legritkább esetben van. Itt gyakorlatilag töredékes csontokról, esetleg csontváz részekről beszélünk, amiknek a feltárása néha nagyon sok időt vesz igénybe, hát a preparáláson is beszéljünk. Tehát, hogy ezeket a leleteket magából a kőzetanyagból aztán teljesen kiszedni, letisztítani, az egy külön történet. Ugye mi nem régészek vagyunk. Ez egy nagyon fontos dolog. Mi nem az ember múltjának idejéből kutatunk, mi nem talajból, nem földből, nem laza, puhább üledékből szedjük kis paklival a dolgokat ecsettel, hanem néha bizony ilyen elektromos vagy benzines, ilyen beton kupadát törőnek mondja egyébként, így viccesen a szakma nálunk ez szó szerint, tehát amivel így vésni lehet a betont meg a kőzeteket, vagy kalapáccsal, vésővel, sőt, hát néha preparáló tűvel, mikroszkóp alatt homokszemről homokszemre tisztítjuk az egészen parányi leleteket. Na hát ez iszonyú időigényes, úgyhogy van még itt bőven mit csinálni, és hát bízunk benne, hogy újabb és újabb leletek jönnek elő. Hát ez a bizonyos ajkaceratops koponya is 17 évet váratott magára, hiszen 2017-ben került elő, és csak 1-2 évvel később ismertük föl, hogy mi is amit találtunk. De mondhatnám a krokodilokat is, amelyeket a kezdetektől fogva ismerünk, nagyon töredékes leletek alapján, és a 2018-as év volt a krokodiloké, mondhatom így, mert két különböző krokodilnak is előkerült egy-egy nagyon szép megtartású koponyája, amelyek nagyon informatívak ugye az állatok anatómiai meghatározása szempontjából, úgyhogy bizony 18 évig kellett ásni, hogy elérjünk oda, ahol ezek a leletek voltak. Úgyhogy még van sok évtizedre elegendő leletanyag, de véges egyébként ez a lelőhely, azt azért mindenképpen elmondanám, részben a bányászat, részben természetes geológiai okok miatt az a kőzetréteg, amiben a csontok vannak, az eltűnik. Tehát néhány ezer négyzetméteren még megvan, ezt fogjuk a jövő évek során, vagy hát a következő évtizedekben ez a terv, hogy ezeket föltárjuk, és hát bízunk benne, hogy még sok érdekes, hasznos lelet kerül elő.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatódik a beszélgetés dr. Ősi Attila paleontológussal, előtte azonban még kollégáim hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!
Másikat, nincs már nem, se patlanom, ami nincs el sem hagyható.
Csak pár holni,
amit el kell pakolni,
csak pár emlék,
ami kell még.
Csak pár holni,
amit el kell pakolni,
csak pár emlék, ami kell még. Megyek megint a jövőbe,
mindig úgy tűnik elő.
Vagyok, de hiába. Őrkabát zsebében ceruzák, színéről foltozott hátizsák, poénból ellopott sárga csat, velem tart mindig egy pár kacat.
Csak pár
holni,
amit el kell pakolni,
csak pár emlék,
hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Csütörtökön léptek hatályba a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények és kormányrendeletek módosításai, amelyek növelik a köznevelési intézmények igazgatóinak jogkörét, a tantestületek szakmai autonómiáját, valamint helyreállítják a foglalkoztatottak kollektív jogait is. A Magyar Közlöny augusztus 17-i számában megjelent és augusztus 20-án hatályba lépett módosítások célja a köznevelési intézmények szervezeti szakmai autonómiájának növelése. Ennek részeként bővítik a tankerületek által fenntartott intézményigazgatók munkáltatói jogköreit, valamint helyreállítják a köznevelésben foglalkoztatottak kollektív jogait. A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény módosítását az indokolta, hogy a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyt érintő ágazati egyeztetés fórumát a pedagógusok új életpályájáról szóló törvény meghatározza, továbbá a köznevelésben közalkalmazottakat már nem foglalkoztatnak. Szintén a Magyar Közlönyben jelent meg a közneveléssel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló rendelet is, amelynek célja a tankerületi fenntartású köznevelési intézmények szervezeti szakmai autonómiájának növelése, emellett újra szabályozza a tankerületi igazgatók kinevezését, valamint a testnevelés órák megtartására vonatkozó egyes előírásokat, írja az MTI. Társadalmi szemléletváltás sürgetett az élő környezetért felelős miniszter az illegális hulladéklerakás megelőzése érdekében. Gajdos László a Facebook oldalán közzétett bejegyzésében rámutatott, az állami erdőgazdaságok munkatársainak óriási feladatot jelent az erdőkben illegálisan lerakott hulladék felszámolása, amit az erdőgazdaságok ráadásul saját forrásból végeznek. Az állami erdészeti társaságok 2020 óta több mint 4000 esetben, csak nem 13 000 tonna illegális hulladékot, építési törmeléket, lomot, gumiabroncsot és veszélyes anyagokat gyűjtöttek össze és szállítottak el az erdőkből, írja a miniszter. Az illegális hulladék kihelyezése nem figyelmetlenség, hanem tudatos jogsértés, hívta fel a figyelmet a miniszter, kiemelve, az erdészek szakmai elkötelezettsége mellett valódi társadalmi szemléletváltásra is szükség van ebben az ügyben. A nyári szabadidős létesítmények, vidámparkok, kalandparkok, akvaparkok fogyasztóvédelmi ellenőrzése során minden ötödik helyszínen találtak hibát az ellenőrök. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közleménye szerint az idei év első felében 470 helyszínen 2384 szórakoztatási célú berendezést, létesítményt, sporteszközt, valamint vasalt út üzemeltetési feltételeit vizsgálták meg, és 94 helyszínen 442 eszköz esetében állapítottak meg hiányosságokat, amelyek megszüntetésére megtették a szükséges intézkedéseket. Közölték azt is, hogy az ellenőrzések egészen az őszi szünetig folyamatosak. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság törekvése, hogy az ellenőrzések a hiányosságok feltárása mellett hozzájáruljanak a megelőzés erősítéséhez, a balesetek számának csökkenéséhez és a szolgáltatások minőségének javításához. Megnyílt az Országháza nagyközönség előtt csütörtökön az augusztus 20-ai állami ünnep alkalmából. Az érdeklődők ingyenesen tekinthetik meg a díszlépcsőházat, a kupolacsarnokot és a Szent Koronát szombaton 16 óráig. A déli nyitásra várakozva a Kossuth Lajos tér északi oldalán kialakított bejárattól csaknem a Kossuth téri metró megállóig álltak sorban az érdeklődők. A megkérdezettek jellemzően 2-3 órás várakozási idővel számoltak. Az Országház épületébe biztonsági átvizsgálás után lehet belépni, ott lehetőség nyílik a díszőrség által őrzött Szent Korona és a koronázási jelvények megtekintésére is. Az Országgyűlési Múzeum tárlatai is várják az érdeklődőket. Az Országház kőtárában a Szent Korona az Országházban című kiállítás, az In Memoriam 1956. október 25-e emlékhely és kiállítás, valamint a Magyar Törvényhozás 1000 éve című tárlat szombati díjmentesen látható.
Az időjárásról.
Szombaton nyugaton felhősebb, keleten napos idő valószínű, északkeleten kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar, az északnyugati szél több felé megélénkül, a hőmérséklet csúcsértéke térségünkben 30 és 34 fok között valószínű.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Nem tudom meg, ha nem próbálom, hogy feladom csendben, vagy végigcsinálom. Startup lettem, valóra váltom az álmom, amit egy filmből csentem, előről kezdem. Innentől minden szinte értelmetlen, ami nem visz előre, nem visz a cél felé, illom az kérteni. Mi lesz, ha elmegy a hangom, random, hirtelen kiszárad a porkom, pardon. Ha cserben hagy a szívem, a jó érem, ami sosem volt, elveszítem. Laptopba ömlik a szörpöm, a körmöm letörik az összes ismerősöm, tördöm. Mi lesz, ha beégek a vizsgán tisztán, iszom a vodkát, nem rejtőzöm. Hát legalább érezem, hogy élek, de tényleg mi mikor magamnak zenélek, mindegy, hogy a test vagy a lélek, vagy az érdek visz előre, a hisztek bennem. De legalább érzem azt, hogy élek, de tényleg mi mikor nektek zenélek, mindegy, hogy a test vagy a lélek, az a lényeg, hogy az akarat megvan bennem. Inverse bungee jumping, a zsinóra lábam, hagyom az élet magával ráncsom, kézen fekvő, hogy nem egészséges, de belehalni életmentő, megérdemeltem. Szállok el, mert én mindent megtettem. Nem nézek vissza a földre, valaki kérdené, mentem a fény felé. Elmegy a hangom, random, hirtelen kiszárad a torkom, pardon. És cserben hagy a szívem, a jó érem, ami sosem volt, elveszítem. Laptopba ömlik a szörpöm, a körmöm letörik az összes ismerősöm, törlöm. És végül beégek a vizsgán tisztán, iszom a vodkát, nem rejtőzöm. Hát legalább érezzem, hogy élek, de tényleg mi mikor magamnak zenélek, mindegy, hogy a test vagy a lélek, vagy az érdek visz előre, ha hisztek bennem. De legalább érzem azt, hogy élek, de tényleg mi mikor nektek zenélek, mindegy, hogy a test vagy a lélek, az a lényeg, hogy az akarat megvan bennem. Hát legalább érezzem, hogy élek, de tényleg mi mikor magamnak zenélek, mindegy, hogy a test vagy a lélek, vagy az érdek visz előre.
Ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, folytatódik a kitekintő, a mikrofonnál továbbra is a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést dr. Ősi Attila paleontológussal, az Eötvös Loránd Tudományegyetem őslénytani tanszékének vezetőjével.
Egyébként, amiket látunk filmekben, például Spielbergnek a filmjeiben, dinoszauruszokat, azoknak van köze a valósághoz, tehát tényleg így nézhettek ki?
Abszolút, persze. Tehát ezek a filmek azért elég komoly tudományos supportot kaptak. Hát csak azt hadd mondjam, hogy a Jurassic World-nek az egyik részének a szakértője az a Steve Brusetti kollégánk, aki ebben az Ajkaceratopsos cikkben nekünk társzerzőnk. tehát a legjobb szakembereket kérték általában föl, vagy sok esetben kérik föl. Azt is tudjuk, hogy az első két Jurassic Park, tehát az eredeti Jurassic Park filmeknél Jack Horner vezetésével volt egy szakértői gárda. Az én kollégám Dave Weissampel, akivel én nagyon sokat dolgoztam együtt 10-15 évvel ezelőtt, ő is benne volt valamelyik filmnél itt a szakértők között. Ezek az állatok azért a legtöbb esetben úgy kerültek rekonstruálásra, hogy a lehető leghitelesebbek legyenek. Hát azért persze vannak csúsztatások. Ugye Steve mesélte ezt a sztorit nekünk, hogy amikor megkeresték, akkor azt mondta, hogy abban az esetben vállalja el a szakértői feladatokat, hogyha lesznek tollas ragadozók a filmben. Mert hogy gyakorlatilag ezek a raptor-szerű dinoszauruszok, ugye, amik a kezdetektől fogva benne vannak, akár a legelső Jurassic World-ben, ugye ott a Chris Pratt, ugye ott a szelidíti ezeket a dögöket, na hát azok sem tollasak, pedig ma már tudjuk, hogy ezek a raptor-szerű dinoszauruszok abszolút tollasak voltak. Nem rakták rá a tollakat, nem így csinálták meg, mert talán a nézőknek jobban tetszett, hogy nem tollasak, és azt a dizájnt idézőjelbe idézik, amit az első Jurassic Park filmek is, de hát ha tetszik, hanem ezeknek az állatoknak ma már tudjuk, hogy ha nem is az egész testüket, de testük egy jó részét, még akár a T-rexet is beleértve valamilyen tollszerű képlet boríthatna.
De jót tettek egyébként ezek a filmek a paleontológiának, hogy egyrészt ráirányították a figyelmet, másrészt persze van egy korhatár, ami alatt nem érdemes nézni ezeket a filmeket. Tehát pontosan azért, mert bocsánat, hogy ezt mondod, de zabálják benne az embereket. De ugye a gyerekek szerintem kiskoruktól kezdve fantasztikus vonzódás van a dinoszauruszok iránt. Tehát imádják őket. És azért itt a gyerekek fejébe rendet kell tenni, hogy egyrészt akkor nem éltek emberek, tehát nem ehették meg a dínók az embereket. De hogy sokszor az ő szájukból elhangzik az, hogy de jó lenne, ha ma is élnének dínók, meg láthatnánk őket. Aztán mi fölnőttek helyre rakjuk, hogy hát nem biztos, hogy annyira örülnénk neki egy raptorral, vagy egy T-rex-szel találkoznánk.
Hát igen, ez egy kicsit ilyen kettős dolog, ez valóban így van, de az biztos, hogy a paleontológiát, egyáltalán az őslénykutatást, az őslényeket ilyen fókuszpontba hozták ezek a filmek, ami olyan szempontból, mi szempontunkból jó, hogy van rá mondjuk igény, vagy érdeklődés, és hát így például azért a kutatásokra is bizonyos esetekben jobban kapunk támogatást, mert nem csak a különböző pályázatok révén, hanem akár a magánemberek adományai révén is számíthatunk arra, hogy a kutatások támogatásra kerülnek. Ez egyszerűen benne van. Tehát ha egy ilyen dologra van igény, meg szeretik az emberek, akkor arra több támogatás és pénz is jut. Persze, tehát ez benne van a dologban. A másik az, hogy valóban, ahogy mondja, ezeket a dolgokat helyre kell rakni. Ez nagyon fontos. Egyébként nem csak azt kell helyre rakni, hogy az emberek és a dínók nem éltek együtt. Ugye hát, ha csak a madarakat nem vesszük dínoknak, ma már tudjuk persze, hogy a madarak dinoszauruszok pont ezeknek a raptorszerű dínoknak a leszármazottai, tehát amikor a vasárnapi rántott húst esszük, akkor gondoljunk arra, hogy végül is egy dinoszaurusz leszármazottat eszünk ottan. Ez így van. De azok a klasszikus értelemben dinoszauruszok és az emberek természetesen nem éltek együtt, 65-66 millió év választja el őket egymástól. A másik, amit szintén igyekszünk mindig helyre rakni, egyébként ezt általában nyílt napok formájában a Viharkuti dínó lelőhelyen, az pedig az, hogy magát ezt az őslénykutatást, a paleontológiát, egyáltalán a természettudományos kutatást, a kutató munkát próbáljuk bemutatni ott a helyszínen, amikor ásunk, amikor mérünk, amikor előkerülnek a csontok, hogy milyen a kőzet, mi az, hogy 85 millió éves egy homokkő, miért lett homokkő abból a homokból, amit a folyó vitt, milyenek ezek a csontok, amelyek sok millió évesek, miért feketék, miért töröttek, és hogy a gyerekek megértsék azt, hogy a dínók azok nem csak azok, amik a csodaszép színes szagos könyvekben ott vannak fejétől a farkukig, és oda van írva, hogy hány méteres, meg hány tonnás, meg mit evett, hanem ezek a könyvek, ezek az infók gyakorlatilag innen jönnek, a paleontológiából, a kutatásból ott a helyszínen megnézhetik, amikor előkerül egy csontlelet, és hogy abból aztán mit lehet kiolvasni. Abból, hogy lehet rekonstruálni mondjuk magát a csontot, hogy lehet meghatározni, hogy az egy combcsont, vagy egy állkapocs, vagy minek az állkapcsa, és aztán, hogy mekkora volt az az állat, hogy nézett ki, és így tovább. Ez az, amit a kutatásunkkal még szintén próbálunk átadni, és erre fölhívni a figyelmet, hogy ez a dino mizéria, ez az őrület, ahogy itten néha fogalmaznak, ennek ez az alapja, és ezt nem szabad elfelejteni, ettől nem szabad elvonatkoztatni. Persze sokan megteszik, mert ez a rész már nem érdekli az embereket, de ennek persze megvan az ára, mert nagyon sokan ugye gyerekként érdeklődnek, középiskolásként a dínók iránt. Hú, ez milyen érdekes, én paleontológus akarok lenni, igen. És akkor kitartanak, eljönnek még az egyetemre, ott akkor megfelelő szakokra jelentkezve belekezdenek a tanulmányaikba, és amikor aztán azt látják, hogy a dinókutatás döntő része, ez tulajdonképpen a szakirodalomnak a megismerése, a tanulmányozása, az anatómiai kifejezések, a csontoknak a leírása, száraz tananyag, úgymond száraz adatok, a csontok nevei, szóval sok-sok-sok-sok ilyen. Hát mondjuk úgy, hogy a mai generációnak sajnos azt kell mondjam, hogy eléggé unalmasnak tűnő rész, akkor bizony ezek a gyerekek hát lelkesedésüket vesztik, és hát már nem biztos, hogy dínókutatók akarnak lenni.
Pont erre lettem volna kíváncsi, hogy van-e utánpótlás?
Egyébként ettől függetlenül van, tehát azt kell mondjam, hogy hát olyan 3-5 évente jön egy olyan diák, aki nem csak hogy szakdolgozik őslintamból, dínókutatásból, vagy bármilyen egyéb csoportból, hanem ott marad mondjuk doktorandusznak. Ugye az egyetemi képzés után, ami 2 lépcsős, tehát van a BSC, az alapszak, aztán van az MSC, mondjuk geológus MSC az ELTE-n, és akkor ott megírja a szakdolgozatokat, és akkor utána nem egy céghez megy el dolgozni, vagy mit tudom én hova, hanem ott marad doktori kutatásokat végezni még 4 évig.
Egyébként sok olyan kérdés van még, ami tisztázásra vár a paleontológián belül?
Hú, hát az rengeteg van. Nagyon úgy tűnik, hogy minél több mindent ásunk ki, annál több lesz a kérdés. Hát itt a bakonyi dolgok kapcsán az egyik például, hogy miért nincsenek emlősök, ez egy nagyon érdekes dolog és kérdés. A másik, számos olyan állat van, amiről azt gondoljuk, hogy ilyen relikt formák, tehát ilyen elzárt, mondjuk úgy, hogy maradványfajok, amelyeknek valószínűleg az ősei valamikor korábbi más egyéb területeknek az élővilágával kapcsolatban álltak, vagy onnan származnak, de aztán ezekre a szigetekre érve itt évmilliókon keresztül fejlődtek tovább elzárt formában, és egészen spéci, sokszor kistermetű, vagy akár nagytestű, gigantikus, nagyméretű formákká alakultak, már idézőjelben nagyméretűek, ki általában egyébként az európai dínókra az jellemző, hogy pont, hogy nem nagyon nagyok, hanem picik, kisebbek, mint a világ többi pontjáról, mondjuk Észak-Amerikából, Ázsiából, Dél-Amerikából ismert rokonformáik, kivéve azért néhány formát, ahol mondjuk éppen pont az ellenkezője nagyméret elérése történt. És hát ezeknek a folyamatoknak a pontosabb megértése, illetve az, hogy ki merről jött, honnan jött, merre ment, ugye, mint az Ajkaceratops esetében, hogy valóban közép-ázsiai ősei lehetnek ezeknek a dínóknak, onnan jöhettek? Vagy mi történt pontosan? Na, ezek azok a kérdések, amiket mi próbálunk megválaszolni. De hát az a helyzet, hogy ezek igen nagy horderejű kérdések. Ezek általában hosszú időtávlatokat átfedő események, amelyekhez nem elég egyetlen geológiai rétegből származó leletanyag, és abból valamit levonni, le lehet vonni természetesen, meg sok minden mond az, de hogy előtte, utána mi történt, ahhoz további lelőhelyek, további máskorokból származó leletanyaga kell.
Utazni van lehetőségük? Mert azért gondolom, egy paleontológusnak valahol ott van az álmai között, nem, hogy eljusson a világ legnagyobb dinoszaurusz lelőhelyeinek egyikére. Tehát ott van a Amerikába a Laramidia, ott van a mongoliai Gobi-sigetag, Argentína, Brazília egyes részei.
Igen, igen. Tehát azért a legtöbb kutatónak van erre lehetősége, hát már aki igényli ezt, mert vannak egyébként olyan paleontológus kollégák, akik inkább szeretnek a számítógép előtt ülni, nem szeretnek annyira terepen dolgozni, meglepő, de van ilyen. De azért a legtöbb paleontológus kollégám azért szeret ásni, utazni, szereti a kalandokat, a felfedezést, és hát ahogy nekik is, úgy nekem is azért volt szerencsém az elmúlt évek során különböző lelőhelyeket meglátogatni, különböző helyekre eljutni. Például Argentína, Brazília vidékére, a Gobi-sivatagban, amit itt említett, és ott megnézni, hogy ott hogy megy az ásatás, és hogy mennek lelet kimentés, milyen fosszíliák vannak. Hát egy teljesen más világ, ugye? Tehát azért itt ez a bakonyi lelőhely, amely egy körülbelül 3-400 méter átmérőjű volt bányagödör, aminek az oldalában kilógnak ezek a rétegek, és ezeket lehet bontani, de csak ott. Az egész más történet, mint mondjuk Mongólia vidéke, mondjuk Ömnögov tartomány, Dél-Mongólia része, ahol mondjuk az egy 1,5-2 magyarországnyi terület minimum, vagy akár még nagyobb, ha a nyugati részét a Gobi-sivatagnak szintén belevesszük, akkor sok magyarországnyi területen a szószoros értelmében a felszínen vannak a dinó csontokat tartalmazó kőzetek, és hát ott tényleg az emberek 100 kilométereket utaznak, és nézik a különböző helyeken a kőzeteket a felszínen, hogy az időjárás, az elmúlt tél éppen mit fújt ki, a szél mit mállasztott ki, a fagy, és így tovább, és hát ezeket a leleteket csak meg kell találni, és össze kell szedni. Úgyhogy ez egy egészen más történet, és más lépték. Ott nem állnak általában neki egy bizonyos kis pici rétegnek, és bontják évtizedeken keresztül, mert arra nincsen idő és kapacitás.
Ön egyébként mindig tudta, hogy paleontológus szeretne lenni?
Nem mindig. 14-5 éves korom óta szeretnék az lenni. Engem nem érdekeltek a dínók. Nem tudtam én, hogy ezek igazán mik. Hát ugye én 80-ban születtem, tehát 80-as években az általános iskolában ezekről semmit nem tanítottak, semmiféle ilyen film, meg ilyesmi nem szólt. A 90-es évek elején, 92-ben csinálják a Jurassic Parkot, azt nálunk nem tudom, 90 akárhányban mutatták be, vagy legalábbis mi a moziban, emlékszem, az osztálytársaimmal megnéztük. Tehát ez az az időszak, és emellett, tehát még Jurassic Park előtt már érdekeltek a geológiai dolgok, a kőzetek, hiszen én úgy egyébként ajkai vagyok, és Bakonyból származom, és hát ott rengeteg hegy van, sziklafal van, vagy olyan bánya, ugye szénbányák, bauxitbányák akkoriban még azért működtek, ahol a kőzetekkel, ősmaradványokkal, ásványokkal találkozni lehetett. És gyakorlatilag ezeket én elkezdtem gyűjteni, keresgélni, innen jött nekem az érdeklődés, nem egyből a dínók a mesekönyvekből, hanem pont, hogy a geológia oldaláról, és akkor aztán egyre jobban az ősmaradványok, és egyre jobban a gerinces ősmaradványok foglalkoztattak. Többek között az a kérdés is, hogy miért nincsenek Magyarországon dinoszaurusz leletek. Volt ez a 90-es években ez a helyzet. Ugye a komloszaurusz, tehát a mecseki dinoszaurusz lábnyomokon kívül más dinoszauruszokra utaló leletanyag nem igazán volt a mai Magyarország területéről. Hát egészen 2000-ig, amikor aztán Torm András barátommal ugye mi megtaláltuk Iharkúton ezt a kőzetréteget benne a csontokkal.
Mi számít egyébként ma nagy felfedezésnek?
Hát igazából nagy felfedezésnek, vagy fontos átütő felfedezésnek, hogy az az adott lelet, vagy az az adott információ, amit az adott leletből kiolvasunk, az mennyire fontos, az mennyire érinti az egész csoportnak, mondjuk az evolúciós történetét, a rendszertani kapcsolat, mennyire hoz be valami új, érdekes anatómiai jegyet, amit korábban még nem gondoltunk, mennyire változtatja meg akár az élővilág történetének az eddig gondolt menetét bizonyos csoportok esetében, gondolok itt akár a kihalások eseményeire, vagy bizonyos csoportoknak a diverzifikációjára, amikor nagyon hirtelen, rövid időn belül változatossá válnak. Mi történt, mi volt ennek a hátterében? És hát persze az még különösen érdekes, és ma már emiatt aztán egyre komplexebbek ezek a tudományos dolgok, hiszen nem csak önmagában a csontokat kell vizsgálni, ezek az állatok, ezek táplálkoztak, ezek mozogtak, tehát az egykori környezetet, az egykori növényvilágot tanulmányozni kell. Tehát ezt persze a paleobotanikusok megteszik, de sajnos igen ritka az olyan munka, ahol paleobotanikus és gerinces paleontológus együtt dolgozik, és teszi össze a tudását, ami van. Na, hát persze azt hozzáteszem, hogy azért se olyan egyszerű ez, mert hiába látjuk, hogy mi van a növényvilágban, mi nem tudjuk pontosan, hogy mondjuk a növényevő dinoszauruszok, azt látjuk, hogy hogyan fejlődtek, melyik időben milyen fajok vannak, de hogy melyik növényevő dinó melyik növényt tette pontosan, mikor, hol, hát ezt nagyon nehéz megmondani. Mondhatni lehetetlen. Azt nagyjából meg tudjuk mondani, hogy milyen típusú növényeket fogyaszthattak, de hogy éppen azt az adott növényt fogyasztották-e, ami ott előkerült, annak a fosszíliát, ezt így nem nagyon lehet. Ha csak nincs valami nagyon spéci gyomortartalom fosszíliaként, hát ilyenből olyan kevés van a világon, hogy egy kezemben meg tudom számolni, sajnos nálunk itt a Bakonyban ilyen nincs.
Ugye beszéltünk az új technológiákról, CT-k, szkennerek. Na most, ha ezeket nézzük, akkor vannak olyan leletek, amelyeket esetleg annó félreértelmezhettek, és pontosan ezeknek a technológiáknak a segítségével újra lehet értelmezni? Tehát abszolút. Ilyen szempontból azok a gyűjtemények, amelyek Magyarországon is megvannak, illetve világszerte természettudományi múzeumoknak a gyűjteményei nagy segítségre lehetnek az önök munkájában?
Persze, abszolút. Hát rengeteg olyan fosszília van, ami nagyon töredékes, mondjuk még benne van a kőzetben, valami oknál fogva ki se lehet rendesen preparálni a kőzetből. Hát ilyenkor segít például a CT. Tehát az egész kőzettömböt, ha kell, egy tonnás tömböt is ma már be lehet tenni bizonyos CT berendezésekbe. és a CT ezt gyönyörűen átvilágítja, kirajzolja, ami ott van, és esetleg olyan részek jönnek elő, amiket korábban senki nem látott. De ez ugyanígy igaz a csontok belső szerkezetét illetően, hiszen a belső részeket senki nem látja, ha csak szét nem törjük a csontokat, de persze ezt nem tesszük meg. Gondolhatunk ugyanígy magukra a csontoknak, az összetört csontoknak a rekonstruálására. Ma már vannak olyan szoftverek, amik segítségével, hát nem azt mondom, hogy tökéletesen, de visszaalakíthatóak az egyes széttört darabjai a csontnak, és látjuk, hogy hogy nézhetett ki még töretlen állapotban a csont. Aztán beszélhetünk arról, hogy a csontokból lehet csiszolatokat csinálni. Ezek a csiszolatok, persze ez a már egy régebbi történet, tehát ezeket már régen is ismerték, csak nem volt annyira népszerű, mert azért egy vékony csiszolatot csinálni egy csontból, egy fogból, azért az nem egyszerű feladat. Ez gyakorlatilag annyit jelent, hogy szó szerint a milliméternek mondjuk a százada, vagy még mint a ötvened része, tehát a milliméternek az ötvened része vastagságú, vékony kis szeletet kell egy csontból, fogból meghatározott irányba készíteni. Megvan ennek a technikája, semmi ördöngösség, nem kell hozzá, nem tudom, milyen sok pénz, vagy nem tudom, milyen eszközök, műgyanta kell hozzá, csiszolópor, kézügyesség és türelem, és hát ezeket meg lehet csinálni, és hát az ilyen csiszolatok például a csontok belső szerkezetéről, így az egyáltalán az állatok paleobiológiájáról, a fiziológiai dolgairól, felépítésükről, az egyet fejlődésükről, hogy kifejlett volt, juvenilis vagy kölyök volt az adott állat, hím volt, nőstény volt, mit tudom, bármilyen kérdés, ezekben ezek az irányok segítenek. És ezek ma már nagyon széles körben elterjedt módszerek, amiket lehet használni.
Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában a paleontológiát és dr. Ősi Attila paleontológust, az ELTE őslénytani tanszékének vezetőjét ismerhették meg.
Európa Rádió, az értékek hullámhosszán.
Véget ért a kitekintő, kedves hallgatóink, hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Így nincs más hátra, mint hogy búcsúzzam, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket továbbra is a véleménykukac.europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Kitekintővel nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 óra után pár perccel. Addig is további szép napot és rádiózást kívánok!
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
Nincsen éjjel, nincsen nappal, itt marad. csak közbújtat el az ég. Elalszom két karod az ágyam, úgy szeretlek, mint az elején. Vagyunk bent az oda ágyban, a csillagok közt bújtad el az ég. Elalszom két karon az ágyam, úgy szeretlek, mint az elején. Itt vagyunk bent az oda ágyban, a csillagok közt bújtad el az ég. Elalszom két